Józsefnek az élettörténete szorosan összekapcsolódik majd az egyiptomi birodalomnak a történetével, úgyhogy ennek a kettőnek a viszonyáról is szó lesz majd a mai estén. Jákob az ő csalása után el kellett, hogy hagyja a szülői házat, Izsákot és az ő édesanyját, és hosszú éveket, évtizedeket töltött egy idegen országban, Mezopotámiában, az ő tágabb családi környezetében. Megházasodott, gyerekei lettek, és aztán egy isteni parancsnak engedelmeskedve elindult, hogy hazatérjen Kánaán földjére, és visszatérjen az ígéret földjére, arra a földre, amit az ígéret szerint, még Ábrahámnak adott ígéret szerint Ábrahám leszármazottai fognak örökölni. Jákobnak mindig az élete középpontjában volt az az áldás, amit Ábrahámtól örökölt, bár magát ugye az első szülöttséget is ezt az áldást csalással szerezte meg. És amikor visszafele haladt, hazafele ugye Mezopotámiából, északról, akkor megállt a Jabbok folyónál, mert hírét vette, hogy az ő testvére jön vele szembe nagy hadsereggel, és itt egy iszonyatos lelki és fizikai küzdelem után, a Jabbok réve után kibékül az ő testvérével, Ézsauval, és aztán Genezis könyveiben azt olvashatjuk, hogy Jákob áttelepszik, tehát visszatelepszik Kánaán földjére, és Sikem környékén telepedik le az ő családjával. A Biblia úgy írja, hogy Sikem környékén házat épített magának és a barmainak, ugye rengeteg jószággal érkezett Mezopotámiából, és itt Sikem környékén verték fel a sátorukat, és folytatták azt a félnomád életmódot, amit már az őseik is. Nem sokáig maradtak azonban Jákob és gyermekei Sikem környékén, talán csak emlékeztető mondanám, hogy Jákobnak 4 felesége volt, egy testvérpár és a testvérpárnak a 2 szolgáló leánya, és 11 gyermeke. És nem sokáig maradtak Sikem környékén, ugyanis súlyos konfliktusba keveredtek az itt lakó népekkel, és tovább kellett vándorolniuk le délfelé. Egy darabig Bétel környékén laktak, aztán leköltöztek, visszaköltöztek egészen Hebronba. Ja, emlékeznek rá, még Ábrahám kezdett el itt élni, és itt kialakítani az ő félnomád életmódját. Aztán visszatért ide Hebronba Izsák, és ő is egy darabig itt élt ezen a területen. És egy nagyon rövid kis mozzanatként a Biblia megemlékezik róla, hogy Jákob a hosszú évtizedes vándorlása és küzdelme és csalódása és megcsaladtatása után, amikor hazatért Kánaán földjére, akkor a legutolsó állomásként a Biblia megemlíti, hogy hazatér Hebronba, ahol még találkozik az ő idős apjával, Izsákkal. Ezért el lehet képzelni ezt a találkozást, maga a Biblia nem tér ki erre részletesen, hogy milyen lehetett vajon viszont látni egymást apának és fiúnak. Annak az apának, akit megcsalt a fia, és annak a fiúnak, aki hosszú-hosszú küzdelmek után, hosszú-hosszú küzdelmes évtizedek után érkezett haza az övéi közé. Amikor tehették, és amikor olyan éghajlati viszonyok voltak, akkor többé-kevésbé letelepült életformát folytattak, valamilyen hajlékot építettek maguknak, és innen terelték ki az állatokat legelőkre, és általában a férfiak, a férfi emberek a legelőn is tartózkodtak az állatokkal együtt, és ugye maga a család, általában a családnak a női tagja, illetve a gyermekek voltak, akik inkább otthon maradtak. És hát ezt olvashatjuk ki valahol a Bibliában Jákobról és az ő családjáról is. Ugye van a 4 felesége, van a 11 gyermeke, hogy a gyermekek, mint az orgona sípok, és a fiúk, ugye 11 fiú gyermek van, van egy lánygyermek is, a 11-en felül, és a fiúk azok kint vannak a legelőkön, és ott pásztorkodnak, ott élik a nomádoknak, a félnomádoknak a mindennapi életét. És a 11 gyermek közül, ugye Jákob is elköveti azt a hibát, amit a szüleinél már az előző alkalommal említettük, hogy Jákob is kivételt tesz, vagy különbséget tesz a gyermekei között. Egy gyakorló szülőként bizonyára sokan vannak között, önök között ilyenek, bizonyára, hogy problémát jelenthet az, hogy ugye a gyerekek között van-e különbség, hiszen minden gyerek más, még hogyha ugyanazoktól a szülőktől származnak is. Hát még egy olyan családban, ahol végül is 4 feleségtől születnek ezek a gyermekek. És a Biblia megemlíti, hogy Jákobnak a legkisebbik, a 11. fia volt a kedvenc gyermeke, akit az ő kedvenc felesége Ráhel szült, hosszú évtizedekig vártak Józsefre, erre a gyermekre. Egyébként a józsefi név is jelentéssel bír, mint általában ugye a zsidó nevek, a héber nevek, akit Isten meggazdagít, meggyarapít, ezt jelenti Józsefnek a neve. Ugye már a szülei a névadáskor is szinte így előre szerették volna biztosítani az isteni áldásokat a gyermek számára. És talán azért is szerette Jákob kifejezetten Józsefet, mert a Biblia így emlékezik meg róla, hogy ő viszonylag idős korában született már. Egy idős korban született, nagyon sokáig a legkisebb gyermek volt József és a kedvenc feleségétől, és ezért volt, hogy Jákob, hogy kifejezze az ő különleges szeretetét József iránt, egy különleges ruhadarabot készített neki. Ugye talán emlékeznek erre a kis fotóra, ez már előkerült így az előadások folyamán. Ez egy egyiptomi sír ábrázolás a 12. dinasztia középbirodalom idejéből, és ez az ábrázolás azt mutatja, hogy sémi eredetű emberek kérnek bebocsátást Egyiptom földjére. Ez egy nomosz kormányzónak, tehát egy kerületi kormányzónak a sírboltjából maradt fönt ez az ábrázolás, hogy ehhez a nomosz kormányzóhoz, ehhez a kerület kormányzóhoz jönnek az idegenek, a sémik, és kérnek egy bebocsátó engedélyt az egyiptomi birodalomba. Hoznak magukkal mindenféle élelmet, szerszámokat, de ami most számunkra a lényeg, az az öltözet, a viselet. Ugye azt mondja a Biblia, hogy Jákob Józsefnek egy cifra ruhát készített, és egyébként az eredeti héber szövegből nem csak az derül ki, hogy ez egy cifra ruha volt, hanem az is kiderül, hogy egy hosszú ujjas ruha volt. Na most, ha itt megnézik így a képi ábrázolásokat, hogy alapvetően szinte mindenkinek rövid ujjas ruhája van, hiszen a munkásoknak, illetve azoknak, akik a hétköznapi életben sok-sok tevékenységet folytattak, ugye muszáj volt, hogy egy kicsit szabadon maradjon a karja. És azt is meg lehet figyelni az ábrázolásokon, hogy minél előkelőbb volt valaki, annál nagyobb ruhafelület járt annak az illetőnek. Tehát ha valaki viszonylag szegényebb volt, akkor általában csak egy ilyen alsó ruha járt neki. Viszont ha valaki gazdagabb, előkelőbb volt, akkor egy teljes hossz ruházat volt az ő ruhatárában. Ugye általában nem sok ruhája volt egy-egy ókori embernek. Ugye nagyon nehezen állították elő, és ugye ezek általában lenbánszomból vagy gyapjúból készültek. Ugye maga az előállítás is meglehetősen körülményes volt. Főleg akkor, hogyha valaki cifra ruhát vagy színes ruhát készítetett magának. Ugye ez többszöri festéssel meg, szóval elég nehéz volt az akkori viszonyok között ezt előállítani. Viszont ugye az előkelőbbeknél láthatjuk, hogy hogyan is nézhetett ki ez a cifra szűr, vagy ez a cifra ruha. És az, hogy József egy ilyen cifra ruhát kapott, ami a testvéréjéktől elütött, illetve hogy ez a ruha hosszú ujjas volt, ami kifejezte, hogy Józsefet nem igazán vonták be a mindennapi, a hétköznapi munkákba, ez ugye egyenetlenséget szült a gyermekek között. És ez már egy nagyon jó gyakorlati tanács is, ahol megállhatunk már rögtön így az előadásunkban, hogy valamilyen erkölcsi vagy lelki tanúságot is levonjunk egy-egy alkalommal, hogy ugye arra tanít bennünket ez a kis egyszerű történet is, sőt már ugye az előző szülőknek a története is, hogy nem jó a gyermekek között, főleg nem ilyen látványosan különbséget tenni, mert az a gyermekek között mindenképpen vitát, irítséget szül. József esetében fokozta ezt még egy dolog, mégpedig az, hogy Józsefnek különleges álmai voltak. Kettőször is álmodott különlegeset, az egyik alkalommal azt álmodta, hogy kévéket látott, minden családtagjának volt egy-egy kévéje, és az ő kévéje előtt minden családtagjának a kévéje meghajolt. Aztán látott egy másik álmot is, látta a napot, a holdat és a csillagokat, és azt látta, hogy 11 csillag és a nap és a hold meghajolt ő előtte, illetve az őt szimbolizáló csillag előtt. És hát ezt is ugye ő fiatal gyermek lévén elmesélte a testvéreinek, hogy ő mit látott, meg az apjának is. És hát a Bibliából az derül ki, hogy ez is egyenletlenséget szült a gyermekek között. Ugye a fiúk egyre többször mondogatták egymás között, hogy hát ez a József ez valamiért kivételezett helyzetben van, és irigykedtek rá, így jegyzi föl a genezisbeli történet. Míg az édesapja, Jákob pedig ezt írja róla a Biblia, hogy megjegyezte ezt a történetet, ezt a két álmot, és elraktározta úgy a szívében, mint ami talán Józsefnek a jövendő sorsára vonatkozhat. És aztán történt egy alkalommal, és hát, hogy itt folytatódik József élete, mindössze 17 éves volt, tehát még fiatal ember, amikor az édesapja kiküldte a mezőre, és azt mondta, hogy menje, keressen meg az ő testvéreit, akik valahol itt legeltettek itt a kánáni pusztákon, keresse meg a testvéreit, és vigyen nekik valamiféle üzenetet, és aztán majd jöjjön haza tőlük, és mondja el azt a bizonyos hírt. És hát József el is indul a testvéreihez, és nem tudom, kinek mennyire lesz ismerős ez a történet, hogy ugye a testvérek már messziről látják, hogy közeledik József, az apa kedvence, és 11-en összetanakodnak, hogy hát itt az ideje, hogy valahogy eltávolítsuk Józsefet így az atyai szeretetnek ebből a nagyon belső köréből, Egyébként is az a hír járt a Józsefről, hogy ő ugye mindig, mint aki hazajár a családhoz, a házhoz, az édesapjához, meg az édesanyjához, amíg élt, mert elég korán meghalt, aztán Rákel. De hogy ez a fiú mindig visz haza mindenféle híreket a mezőről. És hát ugye így jegyzi fel a Biblia, hogy rossz híreket hozott haza az ő testvéreiről. Ugye József megint csak a maga fiatal és tiszta jellemével, ami végül is a Bibliából kibontakozik őróla, nyilvánvalóan elmondta azt, ami negatívumokat látott a testvéreinél, és ez is felkeltette a testvérei bosszúvágyát, illetve haragját. És amikor közeledik a fiú, megbeszéli a 11 testvér, hogy hát itt az ideje, hogy akkor Józsefet most megölik. És aztán egyikük, a legidősebb, Júda az, aki azt mondja a testvéreinek, hogy hát valami mást kéne kitalálni, nem kéne megölni. És még egy testvér van, aki felszólal József érdekében, ez pedig Ruben. Az ő nevüket érdemes megjegyezni, mert a történet folyamán majd később még elő fognak kerülni. És hát mind Júda, mind Ruben a maga módján nem mondja ki a 11 előtt, hogy hát gyerekek, azért ezt nem így kéne tenni, nem szabad a testvérünkre annyira haragudnunk, hanem valahogy próbáljuk meg ezt elrendezni egymás között. Ezt egyikük sem mondja ki, de mind Ruben, mind Júda valamit próbálnak kitalálni az öcsük megmentése érdekében. És miközben ott tanakodnak, hogy mi legyen, egyszer csak feltűnik egy teve karaván. Elég sok pátriárkális történetben kerül elő a teve, mint állat, mint olyan állat, ami a pátriárkák tulajdonában volt. És a 20. századig a történettudomány úgy gondolta, és úgy bizonyította, vagy azt tartotta, hogy a tevét nem háziasították még a pátriárkális korban a közel-keleti vidékeken. Tehát teve volt, mint állat, nyilvánvalóan létezett, de nem használták a pátriárkális korban ezen a vidéken. És ezért nagyon sok olyan története a Bibliának, ami a pátriárkák története volt, és a tevével összekapcsolódott, mind-mind egy olyan szelete lett a Genezis könyvének, amire azt mondták, hogy később íródott, később toldották bele, hiszen kor tévesztő, nem lehet még ebben az időszakban teve. Na most a 20. századi régészet bizonyította, hogy bizony a pátriárkális kor rétegeiből is jönnek elő tevecsontok, vagyis ebben az időszakban már egy háziasított, egy domestifikált állat volt a teve. A Biblia följegyzi, hogy izmaelita, vagy egy más ilyen azt mondja, hogy midianita kereskedők jelentek meg. Ugye ezek voltak azok a karavánok, amik keresztül mentek gyakorlatilag Kánaán földjén, és mentek Egyiptomba. Valahonnan jöttek a messzi, akár Mezopotámiából, akár valahol a sivatagból, akár délről, és többé-kevésbé áthaladtak Kánaán földjén. A Kánának ezért is volt rendkívül jó a geopolitikai adottsága, mert olyan helyen feküdt, hogy három világrészt kötött össze, ugye Afrikát, Európát és Ázsiát. És minden fontosabb kereskedelmi út, karavánút keresztül vezetett Kánán földjén. Bibliából az derül ki, hogy ezek az árusok egészen bizonyosan Egyiptomba mentek, már csak azért is, nem csak azért, mert ugye József majd oda fog kerülni, hanem azért is, mert olyan árut vittek magukkal, ami kifejezetten Egyiptomnak volt a kereskedelmi terméke, ugyanis a balzsamozáshoz szükséges fűszereket vitték magukkal. Ugye az egyiptomiak a halottaikat bebalzsamozták, és ehhez különleges fűszerekre volt szükség. Máig sem tudják pontosan egyébként, hogy hogyan is mumifikálták az egyiptomi múmiákat. Vannak elképzelések, és vannak így másolatok, vagy próbáljuk reprodukálni, de magát az eredeti receptet nem igazán sikerült még összeállítani. Nos, ez a kereskedő csapat jelenik meg a színen, és a testvérek közül végül is Júda az, aki azt mondja a többieknek, hogy hát gyerekek, legalább a vére ne tapadjon ránk, már hogy a testvérünk vére ne tapadjon ránk, hát adjuk előt ezeknek a kereskedőknek. Csak lábjegyzetben jegyezném meg egyébként, hogy ugye mondtam, hogy egy helyen azt írja a Biblia ezekről a kereskedőkről, hogy midianiták voltak, egy másik helyen pedig azt írja, hogy izmaeliták voltak. Itt sokakban felmerülhet, hogy na most akkor hol van itt az igazság, vagy most akkor ellentmondás van, vagy most izmaeliták voltak, vagy midianiták voltak. Egy nagyon egyszerű dolog vezet bennünket a tisztázáshoz. Az izmaelita szó a korabeli közel-keleten egy gyűjtő fogalom volt. Nem annyira egy népet jelölt, illetve jelölt egy népet is, de a népnek a neve átment egyfajta foglalkozás megjelölésre, és ez pedig a kereskedelem volt. A midianita az pedig egy népnév volt. Tehát minden bizonnyal, hogy mind a két adat megfelelő. Ugye az egyik esetben arra utal a bibliai szerző, hogy izmaeliták, tehát kereskedő népek voltak, akik jöttek a karavánnal. Egy másik helyen pedig konkrétan meghatározó, hogy mégpedig Midian földjéről valók voltak ezek a kereskedők. Egyébként nagyon olcsón adják el a testvérüket. 20 ezüst pénzért szabadulnak meg Józseftől, mint felesleges családtagtól. Akkoriban egy felnőtt férfi ember, és hát ugye József azért már 17 évesen felnőttnek számított, egy felnőtt embernek a rabszolga kereskedelemben felhajtott ára olyan 30 ezüstpénz között mozgott. Tehát nem adták túl drágán az öcsüket, szerettek volna megszabadulni tőle. És ugye itt jön a testvéreknek egy közös bűne, ami összeköti a 11 testvért nagyon-nagyon sokáig. Ugyanis miután Józsefet elviszi ez a karaván, ők megegyeznek abban, hogy hát valahogy el kell számolni Józseffel otthon. Ugye leszették róla azt a bizonyos cifra köntöst, ami annyit szúrhatta a szemüket, bevérezik egy állat vérével, és hazaviszik Jákobnak, az édesapjuknak azzal, hogy hát Józsefet széttépte egy vadállat, csak megtalálták a cifra köntösét, nem ez a te fiadnak a cifra köntöse? És hát ugye Jákob ráismer nyilván a fia cifra köntösére, sírva fakad, és azért egy picit úgy mindig lelkileg is próbálom átélni én magam is, meg szeretném, ha önök is így végig gondolnák, hogy egy-egy bibliai szereplő a Biblia szerint miken ment keresztül, hogy azért gondoljanak bele szegény Jákobnak az életébe, hogy ott van mögötte sok-sok küzdelmes évtized, egy elcserélt feleség, egy négyre szaporodott házasság, 12 gyerek, ugye megszületett már közben a legkisebb is Rákeltől, akit Benyáminnak hívnak, de ő még csak csecsemő, ő Józsefnek az egyetlen édestestvére, de Ráhel belehal a szülésbe. Elveszíti Ráhelt is, a kedvenc feleségét, és amikor ott van egy karon ülő pici babával, Benyáminnal, akkor jön a hír, hogy gyakorlatilag József is meghalt. Eltűnt. Ja, Jákob rettenetesen sír, és igazán majd a történetnek a későbbi szakaszában derül ki, hogy hosszú évtizedek alatt sem felejti el a gyermekét, Józsefet, aki a legkedvesebb gyermeke volt. Most tehát láthatjuk, hogy megérkezik József Egyiptomnak a földjére, és itt kell egy kicsit bekapcsolódnunk az egyiptomi birodalom történetébe, hogy hol is tart Egyiptomnak a történelme ebben az időben, és vajon mennyire lehet összeegyeztetni a bibliai adatokat, a József történetéhez kapcsolódó bibliai adatokat a történelem, illetve a régészet eredményeivel. Ugye Egyiptom a Nílus mentén létrejött nagy birodalom, aminek a története nagyon-nagyon ősi, több ezer évre nyúlik vissza. Mi, amikor bekapcsolódunk, akkor Egyiptom már több fázisát, több virágkorát élte át. Gyakorlatilag az úgynevezett középbirodalomnak a hanyatló korszakába jutunk, ami a Krisztus előtti 18. század, tehát ugye az 1700-as évek Krisztus előtt. Alapvetően két nagy részre oszlik az egyiptomi birodalom, ez időnként egyesül, ez a két terület időnként szétválik. Az egyik az Felső Egyiptom, ami a nevével ellentétve, ne lepődjenek meg, hogy itt lent, tehát délen mutogatom a térképen. És van egy Alsó Egyiptom, ami pedig hát ugye a ellenség megtévesztése véget itt található, a delta környékén. De nagyon egyszerű a magyarázat, hogy miért van fordítva. Ugye a folyás irány határozta meg nyilvánvalóan abban az időben az égtájakat, illetve hát azt, hogy mit tekintünk fent lévőnek, és mit tekintünk lent lévőnek. Tehát Felső Egyiptom volt az egyik része az egyiptomi birodalomnak, amelynek a központja ebben az időben Théba volt, és nagyon sokáig Thébabeli királyok irányították a középbirodalmat. Az alsó egyiptomi területek, aminek ugye a központja volt a Nílus delta, pedig hát ebben az időszakban egy nagyon erős támadásnak voltak kitéve, mégpedig ez a támadás ez valahonnan északkeleti irányból érkezett a delta vidékre. Kik is voltak a támadók, és mi is történt ekkor az egyiptomi birodalomban? Egy időszámításunk előtt 3. századi egyiptomi történész Maneton jegyzi fel azt, hogy kik is voltak a támadók, és mi is történt az egyiptomi birodalomban. Ő eléggé drámaian fogalmaz, hogy egyszerűen hirtelen a pusztából villámcsapásszerűen egy idegen nép jött, lerohanták Egyiptomot, elfoglalták Egyiptomnak az északi területeit, és Maneton csak egyszerűen pásztor királyoknak vagy puszta fejedelmeinek nevezi őket. Innen is ered az elnevezésük, hogy hükszoszok, vagy hikszoszok, ugye szoktuk így is, meg úgy is ejteni az olvasatát. Ezek a hikszoszok, vagy hükszoszok voltak, akik letelepedtek tehát, főleg a delta vidéken. Nos, ezek az egyiptomi katonák sikertelenül vették fel a harcot a valahonnan észak-keletről a birodalomra zúduló pásztornépekkel szemben, akik nagyon erősek voltak, és olyannyira erőssé váltak, hogy gyakorlatilag bekebelezték az egész akkori egyiptomi birodalmat. Az uralmuk meglehetősen labilis volt. A mai történészek azt mondják, hogy Manetonnak ez a bizonyos leírása, hogy villámcsapásszerűen jöttek a hükszoszok valahonnan, innen észak-keletről, és lerohanták a birodalmat, és szinte egy csapásra elfoglalták egész Egyiptomot, ez így nem igaz. Sem történelmileg, sem régészetileg nem ezt igazolják az előkerült források. hanem azt tudjuk megállapítani, hogy inkább egy folyamatos terjeszkedés volt jellemző ezekre a hükszoszokra. Letelepedtek északon, egészen itt a Nílus delta vidékén, létrehoztak egy várost, ami azért nincs rajta a térképen, mert a mai napig sem tudták pontosan azonosítani. Ez a város központ volt Avaris. Avaris vagy Coánnak is emlegeti a Biblia. És ebben a delta parti városban, a Nílus delta parti városban kiépítették az ő királyi székhelyüket, és fokozatosan elkezdtek terjeszkedni. És az uralmuk olyan irányban terjedt ki csak felső Egyiptomra, hogy egyfajta vazallus királyságban éltek a tébai királyok. Ugye Téba volt korábban a királyi hercegi sarjaknak a székhelye, és Téba volt a központja a korábbi középbirodalom időben egy jó darabig az egyiptomi birodalomnak. Innentől kezdve a tébaiak egy vazallus függésbe kerültek. Pásztor királyok, ugye ezt mondja, ezt jegyzi fel Maneton az idegenekről, a hükszoszokról. Itt egy időszámításunk előtti 2000 körülről származó ábrázolást láthatunk, megint csak egy sírboltból került ez elő. A Egyiptom akkori kancellárjának a sír kamrájában megint csak ilyen pici fából faragott és festett figurák kerülnek elő. Nem tudom, hogy felismerik-e, hogy miről szól a jelenet. Nem csak ilyen véletlenszerűen vannak egymás mellett ezek a figurák. Ugye a nyájnak a megszámlálása történik. A háttérben, ezen a pulpituson ül egy kicsit emelt széken a tulajdonosa ennek az egész nyájnak, aki előtt időről időre el kellett számolni a pásztoroknak a nyájjal, amit a gondozásukra bízott, és amikkel ők elvándoroltak egy darabig, ellátták őket. És ugye itt áll előtte az a pásztoroknak a feje, akinek évről évre el kellett számolni, le kellett adni a jelentést az állatállományról. Nos, egyiptomi földrajzi adottságok egyébként csak a Nílus deltában teszik igazán lehetővé az állattartást, és ezért is volt, hogy ezek a hükszoszok, ezek az idegen eredetű pásztornépek, főleg a delta vidéken telepedtek le. Annyit tudunk róluk, hogy népesség etnikum szempontjából minden bizonnyal sémi eredetűek voltak. Tehát elütöttek az Egyiptomban élő népektől, sémi eredetűek voltak. Rokonságban, illetve rokon sémi törzsei Ábrahaméknak és Ábrahám leszármazottainak. Ez is egy fontos mozzanat lesz, azért emeltem ki már az elején. Ugye Egyiptomnak fáraója volt ebben az időben is, és gyakorlatilag a hükszoszok is fáraókként neveztették meg magukat. A manetoni dinasztiákban a 15.-16. dinasztia volt a hükszoszok uralma. Talán tudják, hogy ugye az egyiptomi birodalomnak a fáraói dinasztiákba, családonként dinasztiákba szoktuk sorolni, és sokszor ez is meghatározza, vagy ez segít a korhatározásban, hogy most melyik fáraót hova tehetjük. Tehát a 15.-16. dinasztia táján járunk. Egyiptomban egy olyan birodalmi forma alakult ki, ahol a király egy személyben volt az államnak a vezetője és a vallásnak a vezetője, és ugyanakkor isteni hatalommal is rendelkezett. Ugye voltak papok és voltak főpapok, de alapvetően a fáraó, tehát az egyiptomi király volt a vallásnak a legfőbb letéteményese, és általában Hórus formájában, Sólyom formájában jelent meg. Ugye Hórus egy isten volt, egy egyiptomi istenség volt, ő volt az Ozirisznek, a főistennek a fia, és általában a főistennek, Ozirisznak a fiaként testesült meg egy-egy fáraó is. Tehát nagyon sokszor, amikor egy sólyom ábrázolást látunk egyiptomi feliratokon vagy emlékeken, akkor az magát a fáraót is jelképezi egyben. Szóval mondtam, hogy ezek a hükszosz fáraók elkezdték fokozatosan kiterjeszteni az uralmukat délfelé, és a déli tartományok mint egy vazallus államként kerültek az alsó Egyiptommal kapcsolatba. És ezt a kis képet csak azért vetítem ki, mert van egy nagyon kis aranyos mozzanat, amit itt történészek följegyeznek, hogy Avarisból, tehát a Hükszosz királyság központjából nagyon sok levelet küldözgettek a tébai vazallus alárendelt fejedelmeknek, és az egyik ilyen levél például arról szólt, és végülis ez az ábrázolás is ehhez kapcsolódik, és ezek mind ilyen provokatív levelek voltak Téba felé, hogy a tébai királyok jobban ügyeljenek a vízilovaikra, akik a medencében csobognak, mert akkora hancúrozással vannak, és olyan visítozással, hogy azt még Avarisban is lehet hallani. Ugye biztos érzékelik, hogy elég provokatív volt ez a kijelentés, hiszen egy kicsit visszaemlékeznek a térképre. Ugye a térképünk itt futott, itt volt valahol északon Avaris, Téba pedig itt van valahol lent. Tehát nyilvánvalóan ez egy provokatív kijelentés volt. Nagyon sokszor keresték meg a hükszosz fáraók ilyen lekezelő és ilyen direkt utasításokkal a tébai udvart. És aztán ezért is volt az, hogy az ő uralmuk nem is tartott sokáig, Úgy időszámításunk előtt olyan 1750-es évektől egy kb. 200 évig terjedt a Hükszosz fáraóknak az uralma. Ez egy viszonylag rövid periódus, és aztán majd felszámolódik, és az új birodalom korszakába lépünk át az egyiptomi történelemben. József tehát egy ilyen országba, egy ilyen birodalomba érkezett meg, szintén sémi eredetű derabszolgaként. A Biblia szerint József egy főembernek a házához került, akiről érdekes módon a Biblia kihangsúlyozza, hogy egyiptomi származású volt, mint egy direktbe utal rá, hogy nem Hükszosz volt, tehát nem egy idegen eredetű vezető, hanem egy egyiptomi maradvány, akit nem távolítottak el a pozíciójából. Ő volt a testőröknek a kapitánya, Potifár. Ez egy rekonstrukciós rajz arról, hogy hogyan is nézhetett ki egy előkelő ember háza Egyiptomban. Láthatjuk, hogy ők is nagyon adtak a higiéniára, a lakáskultúrára. Van egy belső medence a belső udvarban, itt látható a férj és a feleség egymás mellett. A feleség kezében egy lótuszvirág, amit innen szakított a tó vagy a medence vizéről nyíló lótuszokból. És ugyanez a lótusz motívum jelenik meg az oszlopfőknél is. Ugye a lótusz megint csak egy ilyen közkedvelt szimbólum és jelkép az egyiptomiaknál, ami megint csak a meghaló és újraéledő természetnek a jelképe. Nem tudom, hogy tudják-e, de a lótusz egy olyan virág, ami minden nap kinyílik, és ezért volt nagy becsben tartva egy vallási szimbólum szempontjából is. József tehát bekerül Potifárnak a házába, és Potifár házában rabszolgaként él, de József egy olyan ember, és végülis az egész bibliai történet erre tér ki vissza ismétlődően, hogy József egy olyan ember, aki minden élethelyzetben megtalálja és feltalálja magát. Rabszolgaként Potifár házában is becsületesen dolgozik, kedvessé válik Isten szemei előtt, ahogy mondja a Biblia, és ahogy dolgozik Potifár házában, Potifár egyre nagyobb felelősséget és egyre nagyobb feladatokat bíz rá, végül már a háznak a sáfára lesz, a háznak a gondnoka lesz. De József története sajnos még itt sem vesz egy egyenes fordulatot, ugye a sors még tartogat neki számos kanyart. Következő képünkre, hogyha megyünk, lehet valószínűleg megint ismerős mozzanat lesz. Ugye föltűnik a színen egy újabb szereplő, Potifárnak a felesége. Egy freskó, illetve falfestmény ábrázolást láthatunk megint csak egy sírkamrából, előkelő egyiptomi hölgyek és az öltöztető nőjük egy szolgalány. Ugye az egyiptomi hölgyek nagyon híresek voltak arról, hogy nagyon értettek a szépítkezéshez. Rengeteg olyan régészeti leletünk van, ami hát ezt mutatja, mindenféle kis tégelyek, különböző ilyen szemfestékporokkal, olyan ajakrúzsal. Tehát ők is nagyon értettek már ahhoz, hogy hogyan kell mesterségesen szépé varázsolni az arcukat. És Potifárné ugye egy alkalommal szemet vett Józsefre, és mindenáron szeretné elcsábítani. És József, aki hát teljesen meglepődik ezen az ajánlaton, kimond egy tételmondatot, amit megint csak nagyon érdemes azt gondolom megjegyeznünk, vagy megemlítenünk. Ugye elképed szabályosan Potifárné ajánlatán, és azt mondja, hogy hát hogyan cselekedhetnék ilyen gonoszságot, és hogy hogyan tehetnék ilyet az Isten ellen. Ugye két dolog is megjelenik az ő válaszában, vagy tiltakozásában. Egyrészt megjelenik az, hogy hát hogyan tehetnék ilyet az én gazdám ellen, aki végül is rám bízta a háztartását, az ő féltett kincseit, és nyilván rám bízta a feleségét is. Másrészt pedig ott van József gondolatában mindvégig az, hogy hogyan tehetnék ilyet Isten ellen. Józsefnél ezt azért érdemes többször is megfigyelni, mert az ő életét végig kísérik a nagy magasságok és a nagy mélységek. Ugye kezdetben otthon volt a családjánál, elkerült rabszolgasorba Egyiptomba, egyre lefelébb halad az élete, de Potifár házában egy picit talán jobb körülmények közé kerül, de amikor visszautasítja Potifárné közeledését, ugye az asszony megrágalmazza Józsefet, hogy hát ugye megharagszik, ugye sértett női büszkeség, bevádolja Józsefet a férjénél, hogy hát igenis József el akarta erőszakosan őt csábítani, és Józsefet ezért börtönbe zárják. Ugye Józsefnek az életeit megint egy óriási mélyrepülést vesz, és azért úgy elgondolkozhatunk rajta, hogy József, aki végül is valahol birtokában volt az Ábrahám ígéretnek, mint Jákob gyermeke, és aki az egész élete azt mutatja, hogy milyen istenhívő ember volt, vajon milyen lehetett neki ezeket a sorozatos, egyre nagyobb mélységeket átélni. A Biblia azt mondja, hogy József ekkor sem rendült meg a börtönben sem. Következő képünkre, ha megyünk, akkor itt egy egyiptomi hivatalnoknak a szobrát láthatjuk, hogy hogyan is képzelhetjük el. Ugye bekerül József a börtönbe, és az derül ki, hogy ott is kedvessé válik a rabtartó szemei előtt. Ez egy ismétlődő fordul a József életében. Ő mindig becsületesen az adott helyen, éppen ahová helyezte a sors, ő megpróbálja megtalálni, hogy mi a feladata. És annyira kedvessé válik a rabtartó előtt, hogy átveszi Józsefet az előkelő raboknak a börtönébe, és az előkelő rabok körüli szolgálatra rendeli. És két hivatalnokkal is összetalálkozik József így a szolgálata során. Az egyike a fősütőmester, a másik a főpohárnok. Nem tudom, tudják-e, de Egyiptomban rengetegféle hivatalnok és rengetegféle titulus volt, gyártották a hivatalnokokat, mérhetetlenül nagy volt a bürokrácia. És többek között a fősütőmester és a főpohárnok is, ugye a fáraónak az asztal körüli szolgálatára voltak rendelve, mind a kettő vétett valamit, és mind a kettő ugye börtönbe került. Józsefnek a jellemére egy kicsi adalék, hogy miközben ő teszi a szolgálatát a rabok között, egy nap feltűnik neki, hogy valahogy ez a két fogoly most másképp viselkedik, mint máskor. És oda megy hozzájuk, és megszólítja őket, hogy ma valahogy olyan szomorú az arcotok. Történt veletek valami? Csak úgy zárójelbe jegyezném meg, hogy majd melyik rabtartó figyeli ma, vagy figyelte bármikor is ennyire a fogjait, hogy esetleg ez feltűnik neki, hogy az arcotok ma mintha egy kicsit szomorú, vagy letörtebbek lennétek, mint korábban voltatok. És a két tisztartó elmeséli, hogy hát nekik is volt egy-egy álmuk. Ugye ez visszatér egyébként a józsefi történetben, hogy álmokat lát valaki. Ugye Egyiptomban egyébként is rendkívül gyakori volt, hogy álomfejtéssel próbálkoztak. Rengeteg ilyen álomfejtő jóskönyv is maradt fent. De mondjuk ezek az álmok mindig egy kicsit eltérnek, sőt nem is kicsit, mindig eltérnek ezektől az egyiptomi álmoktól. A két ember elmeséli, hogy miket is álmodott, és József megfejti nekik a választ. Az egyiknek megjósolja, hogy hamarosan szabadulni fog, a másiknak megjósolja, hogy hamarosan a fejét fogják venni. És amelyik kiszabadul, a főpohárnok, József oda megy hozzá, és egyetlen egyet kér tőle, azt kéri tőle, ha te kikerülsz, ahogy én most megjósoltam neked. Ez neked most hihetetlen, hiszen itt vagy a börtönben, és egy egyiptomi börtönben bensínylődni, hát nem egy nagy perspektíva volt, általában nem igazán kerültek onnan ki emberek, főleg nem élve. És mondja ennek a főpohárnoknak, hogy emlékezzél meg én rólam, hogyha kikerülsz. És kikerül a főpohárnok, és nem tudom, hogy ki mennyire ismeri a történetet, mi történik. Ugye emberek vagyunk, könnyen felejtünk, főleg azt, ami rossz az életünkben. A főpohárnok visszakerül az egyiptomi fáraó mellé a szolgálatba, és esze ágába sincs megemlékezni Józsefről, arról az egyszerű héber ifjúról, aki körülötte a szolgálatot teljesítette, holott beteljesedett az álomfejtés, ő kiszabadult, és beteljesedett a másik álomfejtés is, ugyanis a társát kivégezték. Mennyi idő telik el? Nem tudom, hogy felfigyeltek-e már a Bibliában erre a kis mozzanatra. Ugye József a börtönben van, és ne felejtsük el, hogy valahol birtokában van azoknak az álmoknak, amik őt gyerekkorában, ifjúkorában fűtötték. Hogy majd meghajol előtte a nap, a hold, meg a csillagok, meghajolnak előtte a kévék. Vajon milyen lehetett ezeknek az álmoknak a birtokában bensínylődni egy egyiptomi börtönben, azzal a tudattal, hogy az apám bizonyára azt hiszi, hogy meghaltam, a testvéreim eladtak, senki nincsen a világon, és itt vagyok egyedül a börtönben, és még itt is elfelejtkeztek rólam, pedig jót tettem. És József ennek ellenére végzi a szolgálatát, a hitében nem csügged, 2 év telik el. 2 év. Nem egy nap, nem 2 nap, 2 év. És József nem adja fel, hanem várja azt, hogy ezeket az álmokat ő megálmodta, ezeknek egyszer valamilyen formában vissza kell köszönnie az életében. Eltelik 2 év, és egyszer csak hivatják Józsefet. A birodalomban is történt valami nagy csoda, vagy egy nagy furcsaság, álmot látott a fáraó. Ez önmagában egy szokványos dolog volt, hogy álomlátás történik Egyiptomban, itt viszont nagyon szokatlanná vált a helyzet, ugyanis senki nem tudta megfejteni az álmot. Egyiptom a Nílus országa. A Nílus adja és a Nílus adta számára a termékeny talajt. Ugye ez volt, amikor a Nílus áradt, akkor az áradása után a visszavonuló területen lehetett földet művelni. A Nílusból lehetett úgy vizet meríteni, az egyiptomiak rendkívül jól értettek hozzá, hogy öntöző csatornákat építettek ki, vagy emelő rendszerekkel vitték, szállították a vizet egyik helyről a másikra. A Nílus adta Egyiptom számára az életet, az életnek a lehetőségét, és a legfőbb termény, amit ebben az időben hát használtak, meg forgalmaztak, sőt ugye még a későbbi, még az egyiptomi birodalom ide, vagy a római birodalom idején is, az a gabona volt. És aztán mondja a fáraó, hogy látja a Nílust, és a Nílusból lát kijönni először 7 kövér, szép, nagy tehenet, aztán lát kijönni 7 sovány, nagyon-nagyon lerobbant tehenet, és ezek a sovány tehenek megeszik a kövér teheneket. És jön az összes bölcs, ugye összefutnak az egyiptomi jósok, bölcsök, az ismétlődő jelenet lesz majd Mózes korában, meg aztán majd Dávid korában, vagy Dániel korában, nem történik semmi. Nem tudják megfejteni a jóslatot. És egyszer csak a főpohárnok előkeveredik a szolgálattevők közül, megindul a lelkiismerete, és eszébe jut és mondja a királynak, és itt azért látszik, hogy azért benne is volt egyfajta becsület, egyfajta bűnbánat. Oda megy a fáraó elé, és azt mondja neki, hogy hát volt egy ember, akiről én elfelejtkeztem, amikor börtönben voltam. Ez az ember meg tudta fejteni az én álmaimat, és hivassuk hát, ha most is tudna tenni valamit. És József az egyiptomi fáraó elé kerül, és hát itt kapcsolódnék vissza a történetnek ahhoz a mozzanatához, hogy Hükszosz korban vagyunk. A fáraó maga nem egyiptomi, hanem sémi eredetű, rokon nép azzal a néppel, amiből József is származik. Ezért nem lehetetlen, egyáltalán nem lehetetlen az, ami ezután történik, ugyanis miután József megfejti az álmot, és azt mondja, hogy nagyon egyszerűen és nagyon bátran tesz megint csak bizonyságot az egyiptomi fáraó előtt, azt mondja neki, hogy van Isten, aki ezt az álmot adta, és ő meg is tudja ezt az álmot fejteni. Arról van szó, hogy lesz 7 gazdag esztendő, és aztán lesz 7 szűk esztendő. És ha a fáraó a 7 gazdag esztendő alatt nem gondoskodik arról, hogy legyenek raktárak, és legyen a felesleg összehalmozva, akkor bizony a 7 szűk esztendő alatt nagy-nagy veszély néz az országra. És amikor a fáraó mindezt végighallgatja, és ugye József nagyon gyakorlatias ember, rögtön gyakorlati tanácsot is ad, hogy ő azt ajánlja a fáraónak, hogy nevezzen ki egy embert, aki összefogja majd a gabona összeírást, és majd összegyűjtögeti a gabonát, és raktárokba elhalmozza, elraktározza. És itt jön az a bizonyos fordulat, amit említettem, hogy más történelmi periódusában Egyiptomnak nem képzelhető el egyáltalán, ami ezután történik. Ugyanis a fáraó egy hirtelen gesztussal átfordítja a rabszolga, és hát börtönben élő Józsefnek az életét, ugyanis azt mondja neki, hogy ha már egyszer megfejtetted az álmot, és ha már egyszer ennyire nagyon gyakorlatias és jó tanácsot adtál nekem, akkor legyél te az az ember. És innentől kezdve te vagy az egyiptomi birodalom második embere. Most ez az a pont, ami más történelmi korban nem képzelhető el, hiszen egy egyiptomi ember, egy idegen eredetű sémi pásztorfiút, egy rabszolgát nem fog a birodalom második emberévé tenni, még akkor sem, hogyha álmot fejt meg. Viszont a Hükszoszokról tudjuk, hogy előszeretettel mellőzték az egyiptomi származású hivatalnokokat, hiszen nem bíztak meg bennük, és előszeretettel vették körül magukat sémi eredetű, idegen eredetű népekkel. Azt is tudjuk a birodalomnak ebben a periódusában, hogy nagyon sok sémi eredetű ember volt, aki beköltözött a birodalomba. Nagyon sokan letelepedtek ebben az időben, ezt is támogatták a Hükszosz fáraók. Olyan korban íródhatott mindenképpen a józsefi történet, a bibliai leírásnak a hitelességét szeretném ezzel egy kicsit igazolni. Egy olyan valaki írhatta le a történetet, aki nagyon jól ismerte az egyiptomi szokásokat ebben az időben. Ugyanis ahogy hivatalba iktatják Józsefet, az teljesen megfelel a korabeli hivatalnokká, hát képzésben vagy hivatalnokká iktatásban. Ugyanis szép ruhákat kap József, kap egy pecsétgyűrűt, és kap egy új nevet is, ami egy egyiptomi név lesz, és ami hát magyarul annyit tesz, hogy az élőknek a táplálója. Az élők táplálója, ezzel is utal arra a fáraó, hogy mi lesz innentől kezdve Józsefnek a feladata. És József így került tehát az egyiptomi birodalomnak gyakorlatilag a vezető pozíciójába. Mi történik ezután? Ezután a jóslat szerint megkezdődik a 7 gazdag esztendő. A Nílus árad, termékeny talaj marad utána, és rengeteg gabona lesz az országban. Egy korabeli ábrázolás megint csak sírkamrából, ugye onnan maradt fönn a legtöbb régészeti emlék, ami Egyiptomhoz köthető, a sírfreskókból, a sírfalfestményekből. És itt láthatjuk még ugye az első mozzanatokat, amikor a gabonát kezdik összeírni, és a gabonát kezdik föltérképezni, hogy mennyi mennyiségű gabona van egy adott területen. És aztán pedig már a betakarított gabonát is a hivatalnokok ugye gondosan, számszerűen feljegyzik. Mondtam, hogy nagyon bürokratikus volt a hivatali időszak ebben az időben Egyiptomban. Ugye az egyiptomi írás rendkívül bonyolult volt, ugye a hieroglif írás, a képírás. A későbbi időkben már a hieroglifának egyfajta egyszerűsödése figyelhető meg a birodalmon belül. Kialakul egy egyszerűbb írás, amit hieratikusnak hívnak. De maga az írás rendkívül bonyolult marad még így is. Nagyon hosszú évek kellenek ahhoz, hogy valaki írnokként beletanuljon ebbe a mesterségbe. Ugye megvolt a 7 gazdag esztendő az egyiptomi birodalomban, és aztán a józsefi jóslat szerint lassan közeledünk a 7 esztendő lejártához. Maradtak fönt gabonatárolók, persze jóval későbbi periódusból, és hát ugye nem Egyiptom földjéről, hanem Kánaán földjéről, de minden esetre ismert szokás volt Egyiptomban is, és más területeken is, ahol nagyon kiszámíthatatlan volt az időjárás, hogy a gabonát, a felesleget hosszú távon próbálták elraktározni. Nagyon sok kérdőjelet vett föl, hogy József vajon építette gabonatárolókat, mint ahogy azt a Biblia írja, hogy bizonyos gabonatároló városokba vitette el ezeket a gabonákat, és hogy pontosan hol lehetnek ezek, vagy mik lehetnek ezek, ezt nem tudjuk, és nem sikerült még a régészetnek pontosan bizonyítania. Az biztos, hogy Egyiptomban léteztek ilyen városok, főleg későbbi periódusból ismerünk ilyeneket, ahol ami kifejezetten raktárvárosok voltak. Például második Ramszesz fog majd építeni raktárvárosokat, Ramszeszt és Pitomot. Ugye ezek a gabonatárolók itt halmozták föl, tehát a felesleget, és József is ezt teszi a 7 év alatt, ugye ő az egész ura gyakorlatilag a gabona összeírásnak és a gabona felhasználásnak, és amennyi gabonát csak tud, annyit felhalmoz a raktárakban. Elkövetkezik azonban a 7 szűk esztendő. A Nílus vidéken nem volt ritka az, hogy szűk esztendők jártak. Fennmaradt egy hagyomány, vagy fennmaradt egy történet a 7 szűk esztendőről, nem ebből a korszakból, nem az egyiptomi birodalomnak ebből a korszakából, hanem egy korábbi periódusból. Egy késői irat ír arról, hogy bizony előfordult, hogy 7 évig a Nílus nem áradt meg, és ennek olyan súlyos következményei voltak, hogy iszonyú éhínség dúlt az országban, és hogy csak valamelyik nagy istennek a közbeavatkozása mentette meg az országot a teljes pusztulástól. Na most elkövetkezik a 7 szűk esztendő, és itt egy olyan kis ábrázolást láthatunk, ez már egy kicsit későbbi időperiódus, az 1500-as, 1400-as évekből, egy tébai sír feliratnak, egy sír kamrának a freskója, ahol sémi eredetű emberek közelítik meg a fáraót, és viszik nekik az ajándékaikat, ugye a mester termékeiket, és ezzel mutatják az ő hódolatukat, a tiszteletüket a fáraó felé. Most valahol így képzelhetjük el azt a jelenetet is, amikor József ugye már előkelő emberként a 7 szűk esztendő alatt élelmiszert adott azoknak az embereknek, akik erre rászorultak. Ugye bejött a józsefi gondoskodásnak és a józsefi gondviselésnek valahol a gyümölcse, ugyanis egyre többen járultak az egyiptomi fáraó, és hát így főleg ugye József felé, hogy könyörögjenek azért, hogy valami élelmet adjon nekik, és nyilván hoztak cserébe valami árut, aztán utána leírja a Biblia, hogy aztán eladták már a saját földjeiket, sőt már saját magukat is, csak hogy valami élelemhez jussanak. És így kapcsolódik ismét össze a története az egyiptomi birodalomnak és Kánaán földjének. Ugyanis Kánaán földjéről elindítja Jákob az ő 11 fiából, ugye most már csak 10-et, a legkisebbiket Benyámint nem engedi, azt mondja, hogy az sehova nem mehet, de elengedi a másik 10-et, és azt mondja, hogy menjenek el az egyiptomi birodalomba, és hozzanak gabonát, hozzanak élelmet, mert Kánaánban is már óriási az éhség. És a fiúk el is jutnak, és megint talán ismerős lehet a történet, hogy ugye kivel találkoznak össze? Józseffel. Nem ismerik föl, hiszen sok-sok év eltelt, sok-sok évtized eltelt. Nem ismerik fel, főleg nem, ugye József teljesen előkelő öltözetben van, egyiptomi viseletben, egyiptomi lett a felesége, már vannak gyermekei, egy megállapodott egyiptomi tisztviselőnek tűnhetett, és ráadásul József, aki fölismeri a testvéreit, hát el is rejti magát a testvérei elől, mert szeretné kipuhatolni, hogy vajon változtak-e a testvérei ez alatt a sok-sok év alatt. Vajon van-e lelkiismeret furdalásuk? Ne felejtsük el, 10 testvér közös titka, amit rejtegetnek az apjuk elől, és egy közös lelkiismereti teher, amit hurcolnak magukkal már évtizedek óta, és József kíváncsi rá, hogy vajon mennyit változtak a testvérei. Vajon van-e még lelkiismeret furdalásuk amiatt, hogy ő így eltűnt a családból? És József, aki egyébként azt tudhatjuk meg a Bibliából, hogy ebben a magas pozícióban is, ugye talán emlékeznek, hogy elkezdtem rajzolni a józsefi élettörténetet, hogy ő elindul valahonnan egy egyszerű pásztorfiúként, elkerül rabszolgának, tehát egy picit javul az élete, aztán Potifárné miatt börtönbe kerül, de egyik napról a másikra fölkerül egy magas állami tisztségviselőbe. Nem tudom, hogy önöknek mi a tapasztalata a gyakorlati életben. Én azt látom a saját életemben, ha valaki nagyon lecsúszik hirtelen, vagy ha nagyon meggazdagszik hirtelen, nagyon kevés ember az, aki ezt jellemtorzulás nélkül kibírja. Aki nem úszik el a nagy gazdagságtól, és aki nem roppan össze a nagy szegénységtől. Nos, Józsefről az derül ki, hogy sem a nagy mélység, sem a nagy magasság nem mozdította ki a jelleméből, ő ugyanaz maradt, aki volt, ugyanaz a tisztán, becsületesen gondolkodó férfi. És szembesül a testvéreivel, És megint csak a történetet leíró nagyon jól ismeri az egyiptomi szokásokat, ugyanis ő, mint egyiptomi tisztviselő, egy tolmáccsal kezd érintkezni a jövevényekkel, és rögtön egy kicsit támadóan lép fel a testvéreivel szemben, ugye próbálja őket egy kicsit aggodalomba hozni, meg egy feszült helyzetet teremteni. Ugyanis azt mondja a testvéreinek, hogy ti nem gabonáért jöttetek, hanem ti kémek vagytok. Na most ugye ez minden korszakban, minden birodalomban és minden rendszer alatt ez volt a lehető legrosszabb kategória, amit az ember kiharcolhatott magának, ugye a hazaárulás és a kémkedés. Ugye rögtön a 10 fiúba is úgy meghűlhetett a vér, hogy hát kémek, és elkezdenek kézzel lábbal magyarázkodni, hogy dehogy vagyunk kémek, van még egy nagy családunk, akit otthon hagytunk, ott van az apánk, ott van egy kis testvérünk, és mindent elmondanak, még azt is, amit ugye ilyenkor az ember elkezd mentegetőzni és magyarázkodni. És József végül is erre kíváncsi, hogy egyáltalán tényleg mi van az apjával, mi van a családjával. És ugye egy meglehetősen furcsa helyzetbe hozza a testvéreit, ugyanis azt mondja nekik, hogy na jó, most szabadon foglak benneteket. Ha igaz ez az egész történet, amit ti elmondtatok, akkor van még egy kis testvéretek otthon. Akkor én azt mondom nektek, hogy most adok nektek gabonát, vigyétek haza, de aztán hozzátok vissza a legkisebb testvéreteket. Hát ugye... Ja, 10 fiúban megállt hirtelen megint csak a levegő, mert ugye nagyon jól tudták azt, hogy az apjuk kedvence Benyámin. József halála óta gyakorlatilag csak Benyámin volt az, akihez igazán nagyon-nagyon tudott kötődni, és ha még Benyámin is eltűnik, vagy elveszik, hát az apjukkal nem is tudják, hogy mi lesz. És a fiúk elkezdenek maguk között beszélgetni, és ami érdekes, hogy mi az, amit fölhoznak maguk között, érdemes elolvasni majd Genezis könyvében ezt a fejezetet, mi az első, ami rögtön eszükbe jut. Ruben szólal meg, ugye az a Ruben, aki korábban menteni szerette volna ugye Józsefet, és ő nem akarta se azt, hogy eladják, se azt, hogy megöljék. Ugye Rubenből kifakad, hogy látjátok, Józsefnek a vére itt jön vissza. Ugye Józsefet mi eladtuk, Józsefet mi megöltük, és a sors, az Isten valahogy visszafordítja ránk az életet, és valahol itt fog megbosszulódni az az egész tett, amit elkövettünk. Nem kellett volna tenni azt a kegyetlenséget. És ugye József hallja ezt az egészet, és úgy megindul, de azért rejti, palástolja az érzelmeit. Elmennek a testvérek, ugye hazatérnek a szülői házba, és hazajön a 10 fiú, és már menet közben, útközben felfedeznek megint egy újabb furcsaságot, ugye egyre furcsább számukra ez az egyiptomi előkelőség, ugyanis a gabona zsákok között megtalálják azt a pénzt is, amit ők vittek, hogy majd kifizetik a gabona árát. Na most ezzel még inkább megütődnek, nem tudnak már mit kitalálni, hogy miért csinálja ezt velük ez az ember. És amikor hazaérnek, mindent elmesélnek Jákobnak. Tehát Jákob rögtön mondja, hogy Benyámin nem. Szóval lehet visszamenni, meg majd újabb gabonáért elindulni, de Benyámin egy lépés sem tesz a háztól. És itt láthatjuk, hogy mennyit változtak a testvérek. Ugye Benyámin már tényleg egy féltett tárgya, egy dédelgetett kedvence az apjuknak, de a testvérekben ez most már nem irítséget vált ki, hanem a testvérek elkezdenek fogadkozni, hogy lesz, ami lesz, mi Benyámint visszahozzuk. Júda olyaddig megy, hogy azt mondja az apjának, hogy ha Benyáminnak valami baja lesz, akkor a saját fiaimat és a saját életemet is föláldozhatod. De Benyámint mindenképpen visszahozom. És másik testvérek is azt mondják, hogy Benyámin nélkül nem térünk vissza. És ugye Jákob egy idő után ugye fölérik azt a gabonát, amit hazahoztak. Egy idő után Jákobnak megint el kell küldeni a testvéreket gabonáért, de most már muszáj, hogy elengedje ugye Benyámint is. Elindulnak, és ugye Jákob a maga kis óvatos, kis ügyeskedő módján azért lelkére köt valamit a fiúknak. Az első azt mondja nekik, hogy mindenképpen adjátok vissza a pénzt. Az legyen az első. Ahogy beléptek az ajtón, a fáronak adjátok vissza azt a pénzt, amit ő valamiért visszaadott, vagy a fáraó emberének. És ugye Benyámint mindenképpen hozzátok vissza, és ha lehet, még mindenféle ajándékokat is vigyetek magatokkal. Megtörténik a második találkozás is. Ugye József maga elé engedi a testvéreket, és ugye megérkezik Benyámin is a legkisebb, és József egy nagy lakomát szerez a testvéreinek. Ugye a testvéreket már is megint egy kicsit úgy meglepi, hiszen ők, amikor belépnek ennek a nagyon előkelő embernek a házába, ők igyekeznek megszabadulni a pénztől, rögtön már az ajtó küszöbét, ahogy átlépik, elkezdik mondogatni, hogy itt van ez a pénz, amit mi múltkor kifizettünk, de ti visszaadtatok, ezt itt letennénk az asztalra. Aztán utána érdekes, hogy külön asztalhoz le vannak ültetve, ugye ez is mutatja, hogy megint csak jól ismeri a szokásokat az, aki leírta ezt a történetet, ugyanis egyiptomi ember idegenekkel nem ehetett, egyiptomi tisztviselő meg még annyira sem. Ugye József leül egy asztalhoz, leülnek az idegenek is egy asztalhoz, és ugye megint csak egy tolmács az, aki közvetít közöttük. És érdekes dolog történik, a testvérek észreveszik, hogy pont rangidőként, tehát rangidős sorban vannak leültetve az asztalhoz. Ezen teljesen meglepődnek, mert az a valaki, aki leültette őket, valahogy tudja az életkorukat, és tudja azt, hogy ki hogyan született egymás után. Aztán még egy furcsaság. Benjaminnak 5-ször annyi étel jut, mint a többieknek. És ez nem arra utal ez az 5-ször, hogy Benjamin most hogy egye túl magát, hanem az 5-ös szám az egyiptomiaknál a teljességnek a száma volt, és egyfajta megtisztelt szám volt az 5-ös szám. Vagyis aki ezt az 5-szörös ételadagot kapta, az egy nagyon megtisztelt személy volt. És elképzelhetjük Józsefet, hogy ugye figyeli a testvéreinek a reakcióját, hogy na, ugye cifraköntös nincs, de 5-szörös adag van, vajon a testvérek mit csinálnak? Ugye az látszik, hogy a testvérek nem, ezt úgy nem reagálják le. Ezután ugye József tovább fokozza a helyzetet, elengedi gabonával hazafelé a testvéreit, azonban tesz egy nagy cselt, egy értékes kelyhet bele csempész Benjamin zsákjába. Ugye már mennek egy darabig haza a testvére, gondolom megkönnyebbült szívvel, hogy jaj, végre valahára kiszabadultunk ennek a furcsa embernek a házából, de alig mennek el egy darabig, távolodnak Avarisztól, a királyi székhelytől, utoléri őket a fáraóknak a katonái, és ugye elkezdik bogozgatni a zsákokat, hogy valaki ellopta a kelyhet. És a testvérek szabadkoznak, hogy dehogy lopta, hát ugyan miért lopta volna, és hát akinél megtaláljátok, az, az a bűnös, hát az persze természetesen. És ugye előkerül a Benjamin zsákjából a kehely, és nagyon érdekes megint a testvéreknek a reagálása. Mindegyik abban a pillanatban azt mondja, hogy na nem megyünk sehova, mert ugye mondják a katonák, hogy hát akkor Benjamin gyerünk szépen vissza a királyi házba. A testvérek megmondják, hogy nem, szóval Benjamin egyedül sehova nem, megyünk mindannyian, vagy vigyetek engem. Végül is mindez összes testvér visszamennek. Visszamennek ugye a fáraó ember ugye József felé, és József most nagyon kíváncsi ebben az esetben, hogy na most a testvérei mit tesznek. Benjamin egy nagyon szeretett fiú. Maga József is különbséget tett az összes gyermek közül. Most kíváncsi József, hogy vajon kiállnak-e a testvérei Benjamin mellett, vagy nem. És egy nagyon megható jelenet következik, ugyanis a testvérek elkezdenek rimánkodni Benjaminért. És végül is már odáig jutnak, hogy azt mondják, hogy ők itt maradnak, vagy bármelyikük itt marad, örökös rabszolgaságba, csak hogy Benjamin hagy mehessen haza. És aztán egyszer csak úgy Júdából kifakad, és azt mondja, elmeséli a fáraó főember előtt, hogy kiönti a szívét, és azt mondja, tudod, a mi apánk egy idős ember, aki elveszítette már az egyik fiát. És itt valahol kifolyik belőle az is, hogy igen, az is egy ő általuk elkövetett, egy igazán általuk elkövetett büntet volt, és ha most a Benjamin is meghalna, akkor a mi apánknak a szíve megszakadna. Ez az a pont, amit már nem bír tovább József sem, így látja most már, hogy a testvérei egészen mások lettek az évtizedek alatt, és valahol nagyon bánják, amit annak idén elkövetett ő velük, és ugye megismerteti magát, kiküldi az embereit, ugye nyilván nem akar a szolgái előtt elérzékenyedni, aztán magához öleli a testvéreit. Az a József, akit halottnak hittek, az lett az a József, aki előtt ők egyébként ugye meghajoltak, tehát valahol az az álom, amit József valamikor álmodott, az beteljesedett. És ugye rögtön bennük van az, hogy vajon József mit fog tenni ebben az esetben. József nem kezdi már innentől kezdve a testvéreit elszámoltatni, hogy most hogy is volt ez, miért adtatok el, mennyi pénzért adtatok el, mit mondtatok az apámnak. József ezt már nem teszi, magához öleli a testvéreit, és amikor azok elkezdenek rimánkodni az életükért, hogy nehogy megölje őket József, hogy valami történjen velük, akkor József egyet mond, és ez is egy nagyon klasszikus bibliai mondat, ami visszatér, visszacseng a Biblia többi történetén keresztül, hogy ti gonoszt gondoltatok ellenem, de azt az Isten jóra akarta fordítani. A Bibliának ez egy olyan tételmondata, ami sokszor-sokszor visszatér, ami szerint, hogyha valaki az Isten útján jár, akkor bármi is történik vele, akár a börtönben van, akár a király második embere vagy első embere, minden az Isten akarata szerint van vele. A római levélben Pál apostol ezt így fogalmazza meg nagyon szépen, hogy akik az Istent szeretik, azoknak az életében minden együtt munkálkodik a jóra. És József valahol ezt az igazságot mondta ki a testvéreinek, hogy miért haragudnék. Ennek meg kellett történnie valahol. Az Isten ezt látta előre, hogy ez így lesz. És pont azért vezetett el engem ide, hogy nektek segítsek, és az otthon maradottakon segítsek. Mert ugye József innentől kezdve azt mondja a testvéreinek, hogy ne maradjatok Kánán földjén, mert majd most fog igazán még csak fokozódni a szűk esztendő, még nem telt le a 7 szűk esztendőknek az éve. Költözzetek át ide mellém az egyiptomi birodalomba, és innentől kezdve jó lesz dolgotok, egy termékeny földre foglak vezetni benneteket. És maga a fáraó is engedélyt ad erre, és megint csak visszacsatolnék, hogy csak a Hükszosz korban képzelhető el ilyesmi, hogy egy óriási nagy sémi áttelepedés Egyiptomnak a legtermékenyebb vidékére, ugye a delta vidékre történik meg ez az áttelepülés. A delta vidéken rengeteg ásatást folytattak már, és eddig nem nagyon került elő bizonyítéka annak, hogy sémi eredetű népek éltek volna a pátriárkális korban a delta vidéken. Nos, itt van egy olyan ábrázolás Telled Debaában, ahol szembesülhettek a régészek azzal, hogy valóban sémi közösség, egy sémi kis templomot, egy szentélyt is találtak, és találtak házakat, egy települést, ahol minden bizonnyal a kerámiák alapján és az eszköztárgyak alapján sémi eredetű bevándorló népek éltek a Hükszosz fáraók idején. Ezzel most nem azt akarom mondani, remélem senki nem érti félre, hogy most itt laktak innentől kezdve Jákob meg a családja, de a régészet annyit ki tud mutatni minden esetre, hogy sémi eredetű népek, akikről tudjuk, hogy a Hükszosz korban nagy mennyiségben vándoroltak be Gósen földjére, a delta vidékre, hiszen ott tudtak legeltetni, nomád pásztorkodni, és ott volt igazán termékeny a föld, valóban nagy számban fordultak elő, tehát megvannak a nyomaik Gósen földjén. És hát ugye a józsefi élettörténet, vagy hát Jákobnak az élettörténete is ugye azzal zárul, hogy Jákob fölkerekedik az egész családjával, és ugye ez is milyen hír lehetett Jákob számára, hogy hazamennek a fiúk, és mondják Jákobnak, hogy József is él a te fiad, és hogy költözzünk át, ő lett Egyiptomnak a legelső embere. Ugye Jákob kimondhatatlanul boldog, és keblére ölelheti ugye még mind az egyik fiát, ugye mind Józsefet, a Rákeltől született fiát, mind pedig Benyámin. És egy nagyon-nagyon hányattatott és nagyon-nagyon küzdelmes ember öltők után egy viszonylag néhány nyugodtabb évtized következik az ő életében, amit Egyiptom földjén tölt el. És amikor az ő halálos ágyán fekszik, megáldja a 12 fiát, és a 12 fia egyébként ugye mind a 12 lesz, akik majd ugye annak idén beköltöznek ide Kánán földjéről, és akiktől a 12 zsidó törzs is származik. Ugye így kapcsolódik már össze a zsidó története, vagy a zsidóknak, mint népnek a története a pátriárkák korával. Hogy ez a 12 fiú lesz aztán az, akitől leszármazik az Izraelnek a 12 törzse, és Izraelnek maga az egész népe. És nagyon szép Jákobnak az áldása, hogy végigmegy ezen a 12 gyermeken, és valahol egy kicsit proféciaszerűen mindegyikről megjósolja, hogy mi fog vele történni, milyen hányatatásai lesznek. Megjósolja ugye azt is, hogy Júdától fog származni majd a fejedelmi pálca, ugye onnan fog majd származni a Messiás. És aztán Jákob, amikor meghal, József nagy pompával eltemetteti, bebalzsamoztatja egyébként, egyiptomi szokás szerint temetteti el, bebalzsamoztatja a testét, és Jákobnak van egy kívánsága. Ugye Jákob volt az a pátriárka, akinek valahol az egész életének a középpontjában állt az első szülöttség és az áldás kérdése, és az ígéret földje, amit ugye még Ábrahámnak adott Isten ígéretként. És amikor lehunja a szemét, akkor egyet köt az ő fia lelkére, és ugyanúgy megesketi, mint annak idén Ábrahám az ő szolgáját, amikor Izsáknak feleséget hozott, hogy ugye a tomporára, ugye a hasára fekteti a fiai kezét, hogy őt hazaviszik Kánaán földjére, és ott fogják eltemetni, ahol a szülei vannak. Ugye ott volt Hebron, és Hebron mellett Makpela, amit még annak idén Ábrahám vásárolt Sárának, az ő meghalt feleségének, ahová aztán a fiai eltemették őt is, ahová aztán Izsák is el lett temetve, meg Rebeka is, és ahová Jákob is a hagyomány szerint el lett temetve. És aztán József, aki amikor hát meghal végül is az édesapja, valahol ő veszi át a családfői szerepet, bár tulajdonképpen majdnem a legkisebb gyermek, de rangjánál és hát az átélt dolgoknál fogva mégis ő számít igazán az ígéret örökösének. József az, aki hát a családfőként megint a testvéreivel elbeszélget, és a testvérek még mindig nagyon rettegnek Józseftől, és fölhozzák neki megint ezt a kényes kérdést, hogy de ugye József már biztos, hogy nem fogsz ellenünk támadni, és biztos, hogy semmi nyoma nincs a te szívedben a haragnak. És József megint csak megismétli azt, hogy nem. Szóval ez az Isten akarata szerint történt, ami történt. Ne féljetek attól, hogy bármikor is bosszút állnék rajtatok. Az én szívemben nincsen harag, ennek így kellett lennie. És hát ezért József története valahol az igazi megbocsátásnak a története, mert József úgy tudott rendezni egy hosszú évtizedek óta fennállt konfliktust a testvéreivel, hogy valahol a gyökere sem maradt annak a rossz érzésnek sem a testvéreivel szemben. Ez az a bocsánat, ami azt gondolom, hogy nagyon ritka a mai emberi világunkban, mert mi emberek általában úgy szoktunk megbocsátani, valahol így szoktuk mondani, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Ugye, de nem felejtem el azt, hogy ez meg ez, és ha legközelebb történik valami, akkor az ember már egész listát tud előhúzni, amit pedig már korábban elméletben megbocsátott, hogy azért volt egy ilyen akció is, meg egy ilyen különbözésünk is, egy ilyen konfliktusunk is. Biblia arra tanít, hogy igazán Isten által lehetséges egy igazi megbocsátás, ha az ember valahogy így tud hozzáállni az életéhez, ahogy József is hozzáállt, hogy akár fönt vagyok, akár lent vagyok, emberek akárhogy támadnak, nélkülöznek, vagy fölemelnek, vagy dicsőítenek, egy biztos, hogy nekem van egy Istenem, és az én életem azon az úton kell, hogy végighaladjon, és valahol nem emberi tényezőktől függ az én életem. És aztán József is ugye, elég hosszú kort megélve elhalálozott, az ő testét is bebalzsamozták, és aztán az ő kérése is az volt a leszármazottai felé, hogyha majd egyszer, valaha, valamikor, arra a bizonyos földre, arra az ígéret földjére, amit még valaha Ábrahám kapott, visszatérnek, akkor mind az ő testét, mind a Jákob testét vigyék el. És mit akartok ezzel kifejezni, mind Jákob is, mind József is? Azt, hogy ők hittek az Ábrahám ígéretben. Hittek abban, hogy bár látszólag semmi teljesedése nincsen annak, hogy ők valaha erre a földre vissza fognak térni, amit az Isten ígéretként adott meg nekik, a jövőben, a jövőre vonatkozó ígéretként, de mégis azt mondták, és ezt a hitet adták át az utódaiknak is, hogy egyszer vissza fogunk térni arra a földre, és ha visszatértek, akkor vigyetek bennünket is, a mi holttestünket is vigyétek magatokkal, mert mi bízunk az Istennek abban az ígéretében, hogy nekünk az lesz majd az igazi hazánk. És tulajdonképpen eddig tart a pátriárkáknak a története, Ábrahám, Izsák, Jákob és József története. Ugye van egy ígéret, ami öröklődik apáról fiúra, és ez az ígéret a pátriárkák korának gyakorlatilag 200 év alatt nem teljesedik be, sőt több száz év alatt nem teljesedik be. A következő alkalommal már átlépnénk egy másik korszakba, mégpedig abba a korszakba, hogy hogyan is éltek aztán később ezek a sémi leszármazottak itt a Gósen földjén, mi lett velük, és mi kényszerítette őket arra, vagy mi volt az oka annak, hogy ők aztán innen egyszer eltávoztak, de már megnövekedett népként, hiszen Gósen földje erre volt egy jó lehetőség a számukra, hogy nagy néppé váljanak, és aztán nagy népként hogyan váltak örököseivé annak az ígéretnek, amit sok-sok száz évvel korábban még Ábrahámtól örököltek.